Hallgassátok meg testvérek a prédikáció alapigéjét, a mai nap egyik kijelölt igéjét, a Lukács evangéliuma legvégéből a 24. fejezet 36. versétől a 48. versig terjedő igeszakaszból. Amíg ezt a hosszabb igeszakaszt felolvasom és magyarázom, a gyülekezet foglalja el helyét. Miközben ezekről beszélgettek, maga Jézus állt meg közöttük, és így köszöntötte őket: békesség nektek! Azok megrettentek, és félelmükben azt hitték, hogy valami szellemet látnak. Ő azonban így szólt hozzájuk: miért rémültetek meg, és miért támad kétség a szívetekben? Nézzétek meg a kezeimet és a lábaimat, hogy valóban én vagyok. Tapintsatok meg, és nézzetek meg jól. Mert a szellemnek nincs húsa és csontja, de amint látjátok, nekem van. És ezeket mondva megmutatta nekik a kezeit és a lábait. Amikor pedig még mindig hitetlenkedtek örömükben, és csodálkoztak, megkérdezte tőlük: van itt valami ennivalótok? Ők pedig adtak neki egy darab sült halat, elvette, és szemük láttára megette. Majd így szólt hozzájuk: ezt mondtam nektek, amikor még veletek voltam, be kell teljesednie mindannak, ami megvan írva rólam Mózes törvényében, a prófétáknál és a zsoltárokban. Akkor megnyitotta értelmüket, hogy értsék az írásokat. És így szólt hozzájuk: úgy van megírva, hogy a Krisztusnak szenvednie kell, de a harmadik napon fel kell támadnia a halottak közül. És hirdetni kell az ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között, Jeruzsálemtől kezdve. Ti vagytok erre a tanúk. Amen. Kedves testvérek, az elmúlt héten egy kétnapos konferenciára utaztam Sárospatakra, vonatra szálltam, és hát így mentem két átszállással odáig, elég messze volt, de gondoltam, hogy lehet majd útközben olvasni, meg készülni az igehirdetésre is. Hát félig ez így is volt, másik felével pedig hallgatni kellett a kocsiban a beszélgetéseket, az utastársak beszélgetését, és az is tanulságos volt persze, mondom, nem véletlenül hallottam. Beszélgettek a vasútnak az állapotáról, és sok egyébről, de háromszor is megfigyeltem, hogy arról beszéltek, hogy külföldön mennyivel többet lehet keresni, mint itthon. A politikáról viszont nem beszélt senki. De erről beszélgettek, és az egyik ilyen beszélgetés nagyon érdekes volt, a két asszony Szerencs után, illetve Miskolc után Szerencsig utaztak, és akkor szintén erről beszéltek, hogy egy ismerősüknek a férje kiment talán Ausztriába dolgozni, és hogy mennyivel többet keres. És mondta a másik asszony, hogy hát lehet, hogy sokat keres, de nem látszik meg rajtuk. Viszont a családjának meg nem tesz ez jót. És ezzel a másik is egyetértett. Ez egy bölcs megfigyelés volt azért ez a megállapításuk, mert nem az a kérdés valóban, hogy ki mennyit keres, hanem hogy mennyi látszik meg rajta, vagy rajtuk belőle. És arra gondoltam, hogy ez ránk is éppen így igaz itt húsvét után, amikor hallottuk a feltámadás örömhírét újra, és még inkább arra figyelhettünk. De hiszen az egész kereszténység is erről szól, hogy mennyi minden történt velünk, és mennyi minden jóban van részünk, de hogy meglátszik-e rajtunk? Ez a nagy kérdés. Nem az a kérdés, hogy mennyit keresünk, hogy mennyi ajándékunk van, hogy mennyi áldásban van részünk, hanem mennyi látszik meg rajtunk abból. És úgyhogy ezt a kérdést tettem most én is fel ebben a prédikációban, és ez a történet is most erre figyelmeztet engem és bennünket is, hogy Jézus eljön újra a tanítványokhoz, megmutatja magát, beszél velük, tanítja őket, mert azt akarja, hogy meglátszódjon rajtuk ez. Hogy mi látszik rajtuk belőle. Ahhoz, hogy látszódjon valami, ahhoz át kell mennünk egy folyamaton. Fábri Sándor, a humorista, estéjén szokta ezzel kezdeni a föllépését, hogy tapsból indulunk is, és akkor tapsolni kell, és abból indulnak. És akkor megvan a kellő hangulat. Hát ahhoz, hogy látszódjon valami rajtunk, abból nem tapsból indulunk, a történet szerint, hanem a félelemből indulnak. Azt mondja, hogy a tanítványok megrettentek, amikor látják Jézust. Amikor a feltámadottal találkozik valaki, akkor az nem egy kellemes kezdet. Az egy megrettentő tapasztalat. És talán fordítva is igaz, hogy amikor valami megrettentő tapasztalatunk van, akkor lehet, hogy ott a feltámadott lép közel hozzánk, azon keresztül is. És mindannyian így félelemmel indulunk a Krisztusra való találkozásba. A leghíresebb jelenet erről a félelemről a Jelenések könyvében olvasható, amikor János, ez a szelíd ember, amikor megpillantja a feltámadottat a látomásában, erről ezt írja: amikor megláttam, lába elé estem, mint egy halott. Ő rám tette jobbját, és így szólt: ne félj, én vagyok az első és az utolsó, aki halott voltam, de íme élek. Így kezdődik ez. Így kezdődik a találkozás ezzel a félelemmel, ezzel a megrendüléssel, amikor bele rendül az életünk valamibe, a reménytelenségbe, a bizonytalanságba, amikor összezavarodik minden, amikor hirtelen minden olyan kilátástalanná válik, olyan ismeretlenné válik, mert valami olyasmi történik velünk, amire nem számítottunk, amit nem értünk, ami felfoghatatlan számunkra, és ott történik kezdet. De a folytatása milyen kedves, és milyen vigasztaló, és milyen biztató, hogy Jézus egyből így fordul Jánoshoz is, aki mint egy halott holtra váltan esik a lába elé, hogy ne félj. És itt is a tanítványoknak, amikor megrettennek, akkor azt mondja, hogy miért rémültök meg. És aztán próbálja oldani, és oldja is az ő félelmüket és a rettenetüket. Mutatja nekik, hogy hát ne féljetek, hát olyan vagyok, mint voltam. Olyan vagyok, mint ti. Nézzétek meg a kezemet, a lábamat, és amikor még mindig remegnek, akkor még megkérdezi tőlük, hogy na, van valami ennivalótok? Hát adjatok valamit ide, és akkor eszik velük együtt. És mindez azt fejezi ki Lukás szerint, azt akarja nekünk elmondani ezzel, hogy a feltámadott Jézus így akar bennünket biztatni, és nem akarja, hogy megrémüljünk. Pedig a feltámadott az nem kellene, hogy így jelenjen meg, hiszen Jánosnak a Jelenések könyvében egészen másképpen mutatkozott. Úgy írja ő le ezt a látomásában, hogy a gyertyatartók között az emberfiához hasonlót láttam. Hosszú palázba volt öltözve, mellén aranyövvel körülövezve. Feje és haja fehér volt, mint a hófehér gyapjú, szeme, mint a tűz lángja. Lába hasonló volt a kemencében izzó aranyérchez, hangja olyan, mint a nagy vizek zúgása. Jobb kezében 7 csillagot tartott, szájából 2 élő éles kard jött ki, és tekintete olyan volt, mint amikor a nap teljes erejével ragyog. Hát így is megjelenhetne a feltámadott, ahogy meg is jelent Jánosnak. És a tanítványoknak mégsem így jelenik meg, hanem úgy jelenik meg, mint amilyen régen volt. Olyan vagyok, mint amilyennek ti vagytok, amilyennek megismertetek. Mint amikor emberi testet öltöttem, emberi sorsot vettem magamra. Nagyon fontos és nagyon tanulságos ez a megjelenés, az ilyen formában való megjelenése, és ez a vigasztalása a feltámadottnak és a megváltónak, hogy ne féljetek, ne rémüljetek meg. Nincs nagy különbség közöttünk. Én most is olyan vagyok, amilyennek mutatkoztam. És ez újra biztat bennünket erre, hogy azt akarja kifejezni Lukács, és azt akarja Jézus mondani, hogy nem jó, hogy olyan túl nagy különbséget tesztek közöttem és magatok között, mintha én elérhetetlen lennék számotokra, mintha elérhetetlen lenne az, amit én képviselek, hiszen azért jöttem, hogy megmutassam, hogy elérhető nektek is, hogy elvezesselek oda, hogy kiábrázolódjon rajtatok a Krisztus. Hát ez megtörténhet, nem mondjátok, hogy nem, nem mondjátok, hogy az lehetetlen, hogy ó, hát én csak egy bűnös ember vagyok, és nem tehetek semmit, de nem így van, nem így van. Nincs olyan nagy különbség közöttünk és az emberfia között, a lélekben, a lényekben, az Istenhez való közeledés lehetőségében, a kapcsolat nyitottságában, nyitva áll a lehetőség előttünk. Ezt fejezi ki Jézus, amikor így jelenik meg, mint egy ember. És azt is mutatja ez, és arra is figyelmeztet bennünket, hogyha az Isten fia így jelenik meg, és így biztat, és így vigasztal minket, akkor ne gondoljuk, hogy mi emberek között olyan nagy különbség lehetne. Hát hogyha az Isten és az ember között nincs olyan nagy különbség, akkor hogy képzeljük, hogy mi emberek között ilyen nagy különbséget merünk tenni, amiket teszünk egymás között? Nincs nagy különbség közöttünk. Sőt, aki ezt teszi, az, még hogyha a Krisztustól megkülönbözteti magát, az se jó, de ha emberektől teszi magát különbözővé, és nagy szakadékot képez, képzel, az még nagyobb bűn és még nagyobb hiba. Ez hát az első üzenete Lukásnak itt az evangélium a végén. Hogy ne felejtsétek el, ne feledkezzetek el erről. Nincs nagy különbség az Isten fia és közöttetek, és nincs nagy különbség egymás között. Ne tegyetek különbséget egyik a másik között. Ekkor látszódik meg rajtatok, hogy találkoztatok a feltámadottal. Hát legalább látszódjon valami rajtunk. Látszik-e? A másik üzenete Lukásnak itt az evangélium a végén az, hogy Jézus arról beszél nekik, hogy emlékezteti őket arra, hogy valójában ő az Ószövetségnek a folytatója. Az Ószövetség már profétált róla, már beszélt róla a törvény, a proféták és a zsoltárok is. Hogy tiszteljétek az Ószövetséget. Ez egy szép és fontos üzenete Lukásnak, mert ez nem volt akkoriban a keresztények között természetes. Nagy kérdés volt egyáltalán, hogy foglalkozzunk-e még az Ószövetséggel. Hiszen olyan sok szörnyűség van abban megírva, olyan sok tévedés, olyan könnyen félreérthető az, ami oda le van írva Istenről. Hogy kell-e nekünk az? És akkor Lukács azt mondja, hogy hát kell, csak meg kell nyitni a szemeteket arra, hogy jól értsétek és jól lássátok. És akkor nagy áldás van az Ószövetségben, és nagy jó származik belőletek, hogyha azt tudjátok ti is az Isten szavaként olvasni. Ezen a sároskataki konferencián azért is mentem részben, hogy találkozhattam Viski Andrással ismét, a költővel és dramaturggal, aki Viski Ferenc lelkipásztornak, egy példaképünknek a legkisebb fia. Ezről a Viski Ferencről már néhányszor beszéltünk innen a szószéken is, ő egy erdélyi lelkipásztor volt, akit 58-ban, 22 évre a többiek megfigyelmítéseképpen a román hatóságok bebörtönöztek, aztán a Duna-deltába is került a családja és internálva, és 6 év után szabadult. Ez a András fia, ő 1 éves volt, amikor az apját elvitték, és csak 7 évesen találkozott vele újra. És ezen az estén a Viski András felolvasott néhány verset, és az egyiket szeretném most megosztani veletek, ha már ott voltam, hát én is így elhoztam ezt a verset az édesapjáról, amit a sírkövére szánt, illetve hát a vers címe is ez, 2 sírkőre, az egyik verse az édesanyjának az emlékére szól, a másik az édesapja emlékét idézi. És úgy emlékezik ebben a versben az apjára, aki mikor visszatért a börtönből, hát akkor ugye kezdődött a családi élet, de nem volt zaklatásmentes az életük, hiszen elég sokszor vagy többször is megjelentek a titkos rendőrök házkutatást tartani náluk, és emlékeztetni őket arra, hogy azért vigyázzanak, miről van szó. És egy ilyen eseményt örökít meg ebben a versben. A kisgyerek, ahogy látta az apját, ahogy az ő családjukban az Ószövetség jelen volt, és a zsoltárok. Amikor a titkos rendőrség ügynökei jöttek hozzánk, apám terített asztalhoz ültette őket. Majd elővette a Szentírást, és felolvasta a besúgók zsoltárát. A Dávid prófétától származó rettenetes maszkilt, az első szótól az utolsóig. Mit dicsekszel gonoszságoddal, hatalomnak embere? Hiszen a mindenható szeretete mindig megmarad. Romlásomra törsz, te cselszövő, nyelved olyan, mint az éles borotva. A rosszat szereted, nem a jót, a hazugságot, nem az igaz beszédet. Szela. Szeretsz bántó szavakat mondani, álnok a nyelved. Össze is tör téged a magasságban lakozó végleg, megragad kiránt sátradból, kitép gyökerestül az élők földjéből. Szela. Látják ezt az igazak és félnek. Rajta meg nevetni fognak. Ez az az ember, mondják, akinek nem kellett a mindenható hatalma, hanem nagy gazdagságban bízott, és a megrontásban volt erős. De én olyan vagyok, mint a viruló olajfa. Az égben lakó házában lehetek, bízom a világ ura szeretetében most és mindenkor. Hálát adok neked mindenkor, mert te munkálkodsz. Nevedben reménykedem, mert jó vagy híveidhez. És amikor az első szelához ért és szünetet tartott, az előírás szerint, úgy állt előttünk, mint akit Isten lélegzete folytogat. A másodiknál akkora csönd áradt a szobába, mint két harangütés között. A legvégén meg, amikor teljes valójával a nevet, áldott legyen, szólította meg, mintha tűzből tért volna vissza, azon csodálkozva maga is, hogy életben maradt. Visszatérhetett az övéi közé a földre. Íme itt van, itt vagyok. Lássanak hozzá, uraim, ne féljenek, napjainkhoz napokat told. Miért is teszi? Az egyedül hatalmas. Hát így is lehet élni az Ószövetséggel, az 52. Zsoltárral például. Egy református családban, amikor megnyílik az értelme a Zsoltárnak, az aktuális üzenete, és a lelkipásztor apa úgy érzi, a lélek kényszeríti rá, hogy a besúgók Zsoltárát felolvassa ennek a két ügynöknek, mint egy napi, mai üzenetet és levelet. Hát erről beszél Lukács is, hogy becsüljétek meg az Ószövetséget, mert az Isten igéje a számotokra, hogyha megnyílik a szemetek és a fületek, és sokat épülhettek, tanulhattok, sok belőle és sok áldás származik rátok. Hiszen Jézusról szól az is titokban. Őt ígéri meg, őt mutatja be, hogy milyen az Isten akarata szerint való fiú. Aztán azt mondja még Lukács itt ebben a mai igénkben, hogy aki meglátszik a találkozás valósága, hogy a feltámadottal találkozott, azok engedelmeskednek a parancsnak, hogy vidd el a hírt minden nép között. Minden nép közé, Jeruzsálemtől kezdve. Hogy vidd el a hírt minden népnek. És ez Lukásnál különösen is fontos, hogy ő nem nagyon bízott egyébként abban, hogy a zsidók számára ez a hír ez hatékony lesz, de mégis azt mondja, hogy Jeruzsálemtől kezdve vidd el a hírt minden népnek. Az egész világra el kell vinni az evangéliumot. Különbségtétel nélkül. Zsidóknak és görögöknek és pogányoknak és mindenkinek. Mindenkinek szól az üzenet. És ez ma is meg kell, hogy rendítsen bennünket, hogy Isten mindenkihez küld minket, és mindenkihez szól, és nem akarja, és nem engedi, hogy ketté válasszuk a világot olyanokra, akiknek érdemes beszélni erről, és olyanoknak, akiknek nem érdemes beszélni. Hanem azt mondja, hogy mindenkinek el kell vinni. Mindenkinek az életre szóló üzenet ez. Különbségtétel nélkül. És ebben a mostani helyzetben, például Magyarországon is ez egy fontos tanulság a keresztényeknek, és fontos üzenet, hogy nem jó és nem szabad ketté osztani ezt az országot. Olyanokra, akik megértik, hogy mi a jó és mi a helyes, és olyanokra, akik pedig ellenállnak ennek, ki tudja milyen okból. Azt mondja Jézus szent lelke, hogy mindenkinek szól az ígéret, és mindenkinek szól az evangélium különbségtétel nélkül. Ez a feladat. Aki meglátszik rajtatok-e, hogy megértettétek Jézust, az ezen is múlik, hogy tudtok-e így tekintene mindenkire, mint aki az Isten megváltására váró gyermeke ő neki. És az utolsó üzenete Lukásnak itt az evangélium a végén, hogy hirdetni kell az ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között. Hirdetni kell minden nép között a megtérést és a bűnbocsánatot. Mondhatta volna azt is, hogy hirdetni kell minden nép között az ítéletet. Hogy nem fogadtátok be az Isten fiát. Hogy jön a harag napja lánggal, és végez majd a rossz világgal, ahogy egyik énekünkben is énekeljük. De Lukács nem ezt mondja. Azt mondja, vidd el a hírt, vigyétek el a hírt minden népnek a megtérésről és a bűnbocsánatról. A megtérés lehetőségéről és ajándékáról, és a bűnbocsánatról, amit felkínál nektek Isten a Jézus Krisztus által. Ezt kell vinni. Ezt vigyétek a népeknek. Az evangéliumot, a jó hírt vigyétek a népeknek. Az áldás ígéretét és lehetőségét vigyétek a népeknek. A feltámadás örömhírét vigyétek a népeknek, mint ami az övék is lehet. A szabadulás reményét vigyétek a népeknek. Ez a dolgotok. Ekkor látszik meg rajtatok, hogy megértettétek-e, hogy mit akar Jézus, és találkoztatok-e a feltámadottal. Az ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot. Ezt hirdessétek. Hát kívánom, hogy találkozzunk mi is így, a mi Urunkkal. A megrendülésen át, a megvigasztalódáson keresztül, hogy meghalljuk az ő parancsát, és boldogan engedelmeskedjünk neki. Még akkor is, hogyha ez nem egyszerű és nem könnyű, mert sosem az Isten igényének engedelmeskedni, ahogy ebből a versből is hallottuk, és talán emlékezünk rá, és el tudjuk képzelni, hogy micsoda megrendülés lehetett a gyermeknek, akinek az apja alig jött vissza a börtönbe, és hogy megint majd visszaviszik oda, mert ilyen zsoltárokat olvas. De hát ilyen az Isten igéje, hogy nem könnyű azt képviselni. Az Istennek a szavát, az ő küldetésének engedelmeskedni. De lehetséges, lehetséges abból az örömből, abból a boldogságból, hogy az mi Urunk, a világ Ura, a feltámadott Úr, ki küld bennünket erre a nagy és szép küldetésre, az örömhír, a megtérés, a bűnbocsánat evangéliumának hirdetésére minden embernek. Amen.